Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Fonogram díjas Gruppenswing, Magyarország egyik legismertebb swing és boogie show zenekara. Jubileumi koncertjüket a Várkert bazárban tartják június 7-én vasárnap 19 órától. Az eseményről Mudzsahid Zoltánt hallják.
Azért a 20 év anyaga, ugye tulajdonképpen ez 50-60 dal, amit a zenekar saját repertoárját ugye leképezi. Ilyenkor ugye le kell ülni és meg kell beszélni ugye a zenekarral, hogy melyek azok a dalok, amiket mindenféleképpen szeretnénk eljátszani. És hát ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy színessé is tegyük a koncertet. Ugye a zenekar a swing érából indult ki, ugye a 30-as években, amikor a Big Band megjelent, ugye azt tükrözzük, ugye a zenekar felállása az úgy néz ki, hogy van egy alapritmus szekció, dob, basszusgitár, gitár és zongora, illetve van egy fúvó szekció. Ugye azok hozzák ezeket a swinges aranzsokat, amitől nagyon-nagyon egyedivé válik a zenekar. És én ugye az énekes viszem bele a saját kis egyéniségemet. A koncert különlegessége az, hogy a saját dalok mellett játszunk a swing érából is dalokat, például Frank Sinatra, New York klasszikustól idézzek, de aztán van egy olyan lemezünk, ami nem is annyira régen jelent meg néhány évvel ezelőtt, a Respect, ami ugye a tiszteletet jelent. Olyan előadóknak a dalaihoz nyúltunk, mint például Queen vagy Elton John, akinek a dalait újra gondoltuk és swingesítve feldolgoztuk. És teljesen egy egyedi új köntösben egy egyedi hangzást kaptak, és azt látjuk, hogy a koncertjeinken ezekre a dalokra nagyon-nagyon-nagyon lehet bulizni, szóval minden olyan érdeklődött várunk, aki még nem is ismer minket, de szereti ezt a zenét, jöjjön el és nézze meg, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz, annál is inkább, mert nem csak zenélni fogunk, hanem táncolni is fogunk, lesznek koreográfiák, amire most nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, és így azt gondolom, hogy a zenekar egy szintet is lép magához képest is. És nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy egy ilyen patinás helyen tudjuk a 20 éves jubileumi koncertet megünnepelni. Lesz a koncertnek egy olyan eleme, amit még soha korábban nem csináltunk, és nagyon-nagyon izgatottak vagyunk, hogy az tényleg úgy süljön, ahogy szeretnénk. Szóval lesz egy meglepetés elem, ami szerintem nagyon nagyot fog ütni, hogyha jól sikerül.
Fesztivál.
A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz korabeli nevén a pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. A hadieszköz bevetése a fesztiválon vasárnap délután 4-kor a várudvarán lesz. A tatai patara 3 napon át a vár és az Eszterházy kastély környékén az öreg tó partján zajlik. A programok csúcspontja az ostromjáték. Több száz magyar és külföldi hagyományőrző vesz részt a csatákban, ahol lovasrohamokat és gyalogsági összecsapásokat láthatunk. A vár tövében felépített sátortáborokban az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a 16. századi katonák és családjaik mindennapjaiba. A hagyományőrzők valóban ott laknak néhány napig, korhű edényekben főznek, tisztítják fegyvereiket és gyakorlatoznak. A deák patara és a kézműves vásár a korszak polgári és népi oldalát mutatja be. Korabeli receptek alapján készült ételek és borok várják az éhes vendégeket. Dudások, lantosok és historikus énekmondók gondoskodnak a hangulatról, táncházzal egybekötve a legkisebbeknek vitézi próbákat, bábszínházat és korabeli játékokat szerveznek.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Termelői piacok a Dunántúlon. Kosárral a Balatontól Zalaig. A Balaton felvidéki reggeleknek saját ritmusuk van. A Tihanyi Piac Placca a Tihanyi Rév mellett található, és áprilistól decemberig minden szombaton megtelik emberekkel. Nem csak a levendulás dombok miatt vonzó úti cél, hanem azért is, mert itt a termelők személyesen kínálják portékáikat. Sajtokat, szörpöket, pékárút, szezonális zöldségeket, kézműves termékeket. Vásárlás közben könnyen szóba elegyedhetünk a készítőkkel, és megtudjuk, mikor érdemes visszatérni az adott finomságért. A Tihanyi Piacplac nem egyszerűen egy piac, hanem találkozási pont a Balaton felvidéken. Élelmiszer, kézműves termék, régiség vagy lakáskultúra, minden stand mögött valódi érték és személyes történet áll. Amikor még nincs strandszezon és hajóforgalom, a plac lesz a térség társasági élete. Itt találkoznak a baráti körök, szomszédok, városiak és környékbeliek. A Keszthelyi Piac egész évben működik így, nem csak nyáron, hanem csendesebb hónapokban is betérhetünk ide. A standokon a Balaton nyugati medencéjének termékei sorakoznak, a halaktól a házilekvárokig. Innen könnyen átsétálhatunk a belvárosba vagy a mólóhoz, így a piacozás egész délelőttös programmá bővül. Néhány kilométerrel arrébb a hévízi termelői piac a fürdőváros nyugodtabb arcát mutatja. A tó környékén sétálva jól esik megállni egy pohár frissen préselt lére, vagy egy helyben készült péksüteményre. A piac kisebb léptékű, de épp ez adja a hangulatát. Itt tényleg ráérősen válogathatunk. Ha a Balaton felvidéken járunk, irány Káptalantóti. A Liliomkert piac régóta fogalom a térségben. Vasárnaponként már kora reggel megtelik a falu. Zöldségek, termelői sajtok, kézzel készült portékák váltakoznak a standokon. Nem véletlenül töretlen a piac népszerűsége, utánozhatatlan a különleges, mesebeli hangulat, amint a zegzugos, árnyas fák között sorakozó apró standok keltenek. A háttérben a tanúhegyek rajzolódnak ki, így a bevásárlás itt szinte kirándulás. A Fonyódő piac a Balaton egyik legnagyobb vásártere, ahol a termelők mellett régiségárusok és kézművesek is megjelennek. A kikötő közelsége miatt könnyen összeköthetjük a piacozást egy vízparti sétával. Ugyanígy érdemes betérni a Balaton-Almádi piacra is, ahol a parti nyaralás mellé friss alapanyagokat szerezhetünk be egy esti főzéshez. A Balaton felvidék kisebb településein különösen erős a közösségi jelleg. A hegymagasi piac Szigliget közelében családias hangulatával hívogat. A helyiek és a környéken nyaralók együtt válogathatnak a standok között, miközben a háttérben feltűnik a vár sziluettje. Zala felé haladva a piacozás újabb arcát ismerhetjük meg. A piac a kertben Nagykanizsán zöld környezetben található, a hangulat kertvárosi. Itt a hangsúly a termelői jelenléten és az átlátható szezonális kínálaton van. A piac egész évben minden péntek délután nyitva van, és gyakran közös.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Amszterdamban esett a Dunába. Sági György könyvének elején az olvasó egy súlyos vad összecsapás közepén találja magát, amikor 2024. novemberében Amszterdamban az Európa Liga mérkőzés után palesztin párti tüntetők támadtak az izraeli foci csapat szurkolóira. Innen fejti vissza a szerző a holokauszt túlélő Lili családjának életét, Máté Szalkától Amszterdamon át New Yorkig, a zsidó sors sok évezredes hányattatásait boncolgatva.
Többször voltam már Amszterdamban, és én nekem nagyon tetszett, jól éreztem ott magam, és hát az ember, amikor jól érzi magát, akkor nem tudja elképzelni azt, hogy itt egy nap múlva, egy hét múlva, bármikor olyan események történhetnek, amik miatt nem érezni jól magát ebbe a városba, és hogy mivé változhat egy pillanat alatt, ebből indult ki ez a könyv, hogy annyira nem vagyunk urai a helyzetnek, hogy bármikor bármi megtörténhet.
Uh-huh. Ahogyan leírja, egy pillanat alatt elszabadul a pokol. Ugye a palesztin párti tüntetők csaptak össze az izraeli foci csapat szurkolóival, és én néztem újságcikkeket erről, azért másképp írtak róla, mint ahogyan az önkönyvében megjelenik.
Ez egy érdekes dolog. Ugye utólag a rendőrség olyan közleményt adott ki, ott kint Amsterdamban, hogy hát az izraeli szurkolók is hibáztathatók amiatt, hogy lengettek zászlókat, de ez egy szokásos foci meccs, és hogy nem csak a meccsen, hanem bent a városban és a meccs előtt, után, és hogy ez provokáció volt. Egyébként tavaly évvégén, Angliában most már meg nem tudom mondani, melyik, a város az Birmingham volt, de melyik foci csapat, talán a Aston Villa volt, de ezt nem tudom, ugye játszott volna egy izraeli csapattal, és a helyi rendőrség úgy döntött, hogy nem engedélyezi az izraeli szurkolóknak a jelenlétét a foci meccsen. Most éppen emiatt Angliában mindenféle vizsgálat van, kormányzati szervek részéről, hogy helyes volt ez a döntés, vagy sem. De az a borzasztó, hogy bizonyos értelemben meg lehet érteni, amikor a rendőrség azt mondja, hogy nem akar egy olyan helyzetet újra látni, ami Amsterdamban történt. Hogy ez most kitehető felelőssé vagy ki nem, az egy külön dolog, de ettől függetlenül, hogy egy izraeli foci meccs utáni események ezt váltsák ki, azt, amit kiváltottak Amsterdamban, az egy egészen döbbenetes. Igazából ez a könyv arról akart szólni, hogy az antiszemitizmus Európában jelen van Izraeltől függetlenül.
Hogyan csúszik össze az, amit ebben az amszterdami eseményben egy áldozat megél, azzal, amit annak idején megélt a II. Világháború idején, amikor föltoloncolták a Dunán egy pallón, egy uszályba, minden mindennel összeér az ön regényében, és mindig ugyanaz a forgatókönyv.
Nekem 10 éves korom még semmiről sem meséltek. Otthon 10 éves koromban tudtam meg egyáltalán azt, hogy zsidó vagyok, és addig nem voltak történetek sem. A Dunán, ugye az uszályos történet, a Gönyűnél, ami történt, arról később, már jóval később, miután egyáltalán megtudtam, hogy zsidó vagyok, az édesanyám mesélt, ő abban a menetben volt, amelyiket gyaloghajtották Budapestről Ausztriába, és ott ők a Duna mellett mentek, és egyik éjszaka Gönyűn három uszára felhajtották őket éjszakára, és a 3 uszájból az egyiket egyébként elsüllyesztették, tehát az anyámnak a szerencséje volt, hogy ugye nem azon volt, és anyám erről mesélt. Ami Amsterdamban volt, az ugye a Amsterdamnak azon a részén volt, amikor a csatornák mellett, a vizek mellett történtek ezek, amik történtek.
Hogy motorosok beletuszkodták
az embereket. És, igen. És hogy ez annyira számomra összekapcsolódott, hogy nem az, hogy semmi sem új, hanem hogy mindenre rá lehet ismerni. Tehát azért kell, hogy a történeteket ismerjük, hogy tudjuk azt, hogy megtörténtek már dolgok.
És ugyanígy minden újabb szereplő története valahogyan összeér a világban, már megesett ugyanilyen jellegű erőszakos cselekményekkel, borzalmakkal, tehát a holokausztól a spanyol inkvizíción át. Szóval ezeket mindig fölidézi, és ezek így periódikusan visszatérnek.
Ez így van, mert hogy én azt gondolom, hogy sok minden változik, de az emberi mentalitás, gondolkodás az azt hiszem, hogy évezred óta ugyanaz. Tehát ugyanúgy a modernitás, illetve a hagyományokkal való szembenézés, vagy nem szembenézés, hogy hogy éltünk 1000-2000 évvel ezelőtt az őseink, hogy ugyanezt végigélték, vagy nem élték végig. Most nem csak zsidókról, hanem bárkiről. Tehát, hogy ez valahol ott van bennünk, én nagyon hiszek abban, hogy a gének elraktározzák a dolgokat a későbbi nemzedékekben is. Tehát, hogy bennünk van az, ami sok-sok őseinkkel előbb megtörtént, az más kérdés, hogy csak a rosszak raktározódnak el, vagy a jók is, ez már egy érdekes kérdés, de én hiszek abban, hogy ezek valahogy tovább élnek bennünk, és ezért én azt gondolom, mivel az emberi gondolkodás, mentalitás sokat nem változott, vagy nem változik. Ezért tudni kell az, hogy mi az, ami megtörténhet, és amit figyelembe kell venni, amikor másokkal kapcsolatba kerülünk, hogy most minden lehet nagyon szép, minden jó, de lehet, hogy egy pillanat múlva már egészen más a helyzet. És ezért gondolom azt, hogy ami megtörtént 600 éve Spanyolországban, vagy 150 éve Franciaországban, vagy 80 éve Németországban, az nem zárult le.
A szereplők közül ugye van a narrátor, van egy én a fejezetekben, és van még 4 szereplő, de sokkal több tulajdonképpen, mert ők is mesélnek barátokról, családtagokról, felmenőkről. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi a konkrét, valós történet ebben.
Ugye a mi családunk egy nagy család. Anyám még 17-en voltak testvérek, vagy 17-et szült a nagyanyám. Az anyám volt a 15-dik, ő a Lilia, aki a könyvbe szerepel. Nyilván sokan elpusztultak, megölték őket a háború alatt, de mivel sokan voltak, ugye meg is maradtak jó néhányan, de a nagyszüleim is egyik 8-an, másik 12-en voltak testvérek, de a nagyapámnak a lánytestvérei, azok a családjuk mind elpusztult. Ők Máté Szálkán maradtak, ők mind Auschwitzba haltak meg. És hát nyilván egy ilyekkora családból azért sokan megjelennek a könyvben. Az amerikai ág, ami elég hangsúlyos, őket ismerem a legkevésbé, sőt őróluk. Igazából szinte semmit nem tudok, mert hogy ők nem sokkal az első világháború után elmentek, az a könyvben le van írva az a jelenet, ami miatt ők úgy döntöttek, hogy azonnal elhagyják ezt az országot.
Ugye itt nem szerezhetett orvosi diplomát, mert elüldözték az egyetemről, és Amerikában sem volt sokkal jobb a fogadtatás, és hogy abban az időben, hogy Amerikában mit gondoltak a zsidóságról erről, megkérdezném, mert talán kevesen tudják ezt.
A család, akikről a könyv beszél, itt Magyarországon egy erősen kispolgári, egy falusi szabód, vásári szabód, aki járja a vásárokat, és ott var. Nyilván ez az adott körülmények között a 20-as évek előtt, 1920-as évek előtt orvosnak lenni egy kis településen, hát óriási előrelépés egy család számára, és ők ezt meg akarták teremteni a gyerekük részére. Nem sikerült, mert hát ugye el kellett hagyni, vagy elhagyták az országot. Kifejezetten, amikor a könyv készült most, akkor szembesültem én is nagy részt ezzel, hogy akkor, amikor Magyarországon a numerus clausus volt, akkor Amerikában is, hát ugye nem államilag szabályozottan, de az egyetemek saját szabályai szerint hát valamilyen formában megpróbálták korlátozni a zsidók jelenlétét az egyetemeken. Ez még azokra az egyetemekre is igaz, amelyeket ma a kimagasló és az ismert amerikai egyetemek, Harvard, Yale, ezeken mind voltak ilyen szabályok. Ezek nem direkt zsidó ellenes szabályok voltak, hanem olyan feltételeket teremtettek, amelyeknek a zsidók kevésbé feleltek meg.
Hát ide is lehetne kapcsolni aztán egy olyan megállapítást, amit Lilinek köszönhet az olvasó, hogy mindig csak rólam mondják, hogy zsidó vagyok. Tehát, hogy mindig más ítél meg, miközben ez nem fontos.
Igen, én is azt gondolom, hogy amikor szakmai dolgokról van szó, akkor teljesen mindegy az, hogy kikhez fordulunk, a tudásában bízunk, és amiatt keressük meg. Ez akkor válik fontos, hogyha politikai elvárássá válik, hogy én megítéljek mást valamilyen szempont alapján, és nem csak a tudása vagy a képességei alapján.
Arról is sok szó esik a könyvben, hogy ki hogyan éli meg a saját zsidóságát. Azért ott van, hogy Lili ugye nem vallásos.
Igen. Ez egy érdekes dolog, mint ugye mondtam, hogy hát én 10 évesen tudtam meg egyáltalán, hogy zsidó vagyok. A családban ez addig nem volt egyáltalán téma, és utána is nem vallási oldalról lett a zsidóság a családon belül megtárgyalva, hanem hogy hát mi egy nép vagyunk. Ebből kifolyólag a vallás az nem volt jelen, később sem. Az is egy valós jelenet volt, azt anyám sokszor elmondta, hogy talán egy széder este, még a háború előtt, az egyik testvére, aki idősebb volt nála, az adiverset szavalt, tehát így is meg lehet élni a zsidóságot, és én így azt gondolom, hogy teljesen megértettem. Nem értettünk sok mindenbe egyet az anyámmal, de ezt megértem, hogy ő így viszonyult a dolgokhoz.
Amszterdamban esett a Dunába. Ez a címe Sági György új regényének, a könyv a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.